Έρους φαρόμοι ιστον. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk a 434-es számú énekünket énekeljük, az Eke énekes könyvből. 434-es. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
35-ös számú éneket énekeljük liturgiaként.
Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja hangját szívetek örömére. Urunk, néped pásztora, hallgass meg, jöjj el, és üdvözíts népedet. Kerts minket életre, és hirdetjük nevedet, világoltasd orcára, hogy üdvözüljünk.
Oltalmakban rejtel sorsomat.
emberfia eljön az ő atyának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, ne vessel haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozóként éltem, tárva most varod, hűtlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben,
testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Atyám, két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten álló két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezed, őrizd meg, Uram, oldalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oldalmadban rejtsd el sorsomat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk! Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűnátkától, és üdvözöljünk a Te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz, és uralkodol örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassátok meg, testvérem, egyházunk által erre a vasárnapra, advent második vasárnapjára rendelt szentigét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első verstől a 9. versig. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta neki: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarita csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó vállott csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarita csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat lagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyiket Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 71-es számú ének eléneklésével folytassuk, miután lesz egy köszöntés. Születésnapi köszöntés lesz a következő napirendi pontunk. Elmúlt hónapban születetteket köszöntjük. Fogadják a testvérek szeretettel a köszöntést.
Meghallani az Úr hangját, ha szólít csendes éjszakán. És mondd, mint mondta egykor Sámuel, csak szólj, figyellek, Atyám. Légy kész meghallani az Úr hangját, ha lázas munkában talál. És kér idődből csak egy fél órát, légy kész mondani, itt vagyok, Atyám. És légy csendesen, míg beszél. Légy kész megtenni, amit kér, mert nem sokára jő a vég, s nem lesz rá időd, elég.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és erős vár a mi Istenünk. Igazából nem gondoltam nem régiben, hogy itt fogok állni a testvérek előtt egy bizonyságtétellel, de minden esetre most Isten annyira indít, hogy elmondjam, milyen nagy dolgot tud tenni az embernek az életében, és nincs olyan nehéz körülmény, amiben ne tudna erőt adni, és ne tudná betölteni a teljes gondolatvilágunkat. 17 éve, hogy hitbe vagyok, nem ilyen hívő életet gondoltam volna magamnak, hogyha előre meg kell terveznem, ez biztos, és és a nehézségeim, ami elmúlt 17 évben ott volt az életemben, mondhatom azt, hogy egyre közelebb vittek az Úrhoz. Most leginkább, amiért itt vagyok, az, amit kiváltotta ez bennem, az az, hogy Misike nem tud itt lenni közöttünk, egyébként szeretettel köszönti a gyülekezetet, és köszöni az imádságot. És én is köszönöm mindazt a szeretetet, amit kaptam a testvérektől úgy telefonon, mint személyesen. A lényeg az, hogy harcoltunk egy ideje már, mert augusztusban, amikor nálunk betörtek, onnantól kezdve elindult egy félelem nála. És azt kell, hogy mondjam, hogy eddig tartott az az erő, ami igazából segített neki arra nézve, hogy tartotta a tekintetét Krisztuson, de volt egy pillanat, amikor levette róla, és sajnos, de eljutott oda, hogy önkezileg megpróbált véget vetni az életének. Isten megtartotta őt ebbe, és olyan jó volt látni azt, hogy ezen keresztül is munkálkodik. És azt is tudom, hogy semmi nem véletlen, hiszen az édesapja is azt tudta neki mondani, aki nincs hitbe, hogy fiam, az Istennek terve van veled, és célja van azzal, hogy te még itt maradtál. És csak azt kérem a gyülekezettől, hogy imádkozzanak úgy Misikéért, mint az apjáért, mert tudom, hogy semmi nem lehetetlen, és igazából a kérdés az, hogy mennyire tudjuk élni az igét. És azt szeretném mondani, hogy mint ahogy Jakab levelében olvassuk, hogy legyünk a hitnek cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjuk magunkat. Tehát az, amikor megértettünk valamit az Istennek a szavából, nagyon fontos testvérek, hogy éljük azt. És az a nagyon fontos, hogy tudjuk átadni másoknak, mert meg akar félemíteni bennünket a gonosz azzal, hogy ne mondjuk el másoknak, hogy milyen szabadítást tud elvégezni az életünkben. Krisztus váltsága tökéletes és bevégzett dolog. Nagyon fontos, hogy ezt magunkévá tudjuk tenni, és merjük elhinni. A másik, amit még el szeretnék mondani, hogy a hit hallásból van. Mások, akik rajtunk körül élnek, és nem mondjuk el nekik, honnan tudják ezt a tökéletes szabadítást, ha mi hívők nem mondjuk nekik. Testvérek, segítsetek, imádkozzunk közösen, és tudjuk azt, hogy meghallgatásra talál az imánk. Jézus azt mondta, hogy nem hagy bennünket magunkra, velünk van a világ végezetéig. Ennyit szerettem volna.
Én nem készültem arra, hogy mondok egy pár szót, mégis Isten a szívemre helyezett két gondolatot, ami bizonyság arra, hogy elmondom a testvéreknek, hogy ilyen körülmények között is teljes békességet tudott adni, mert akkor, amikor megláttam, amikor az édesapja behozta az udvarba, amilyen állapotban volt ott Misi, és láttam, hogy a könnyek hogy csordulnak ki az arcán, nehéz volt megállni, hogy meg tudjam állni, hogy ne sírjak. Amikor elmentek, ott mondott nekem egy valamiről, tehát beszélt valamiről, amit itt most nem kívánok elmondani, és egy a lényeg, hogy amikor elmentek, le tudtam borulni az Úr előtt, teljes békességet kértem az Úrtól, mert azt mondtam, hogy egyszerűen összeroppanok, nem bírom. És az Úr adott olyan békességet, hogy ebben a helyzetben is teljes békességemre tudtam az Úrhoz imádkozni. Megköszöni azt, hogy nem másképpen végződött, ahogyan végződött, hanem ott volt akkor is, mellette volt, és megóvta a lelkét az örök kározattól. Nem tudok Istennek eleget hálát adni azért a véghetetlen szeretetéért, amivel elállsz napról napra, és tapasztalom nap, mint nap azt a békességet, amit tőle kapok. Kérem a testvéreket is, hogy akik hasonló helyzetbe kerülnek, vagy nehéz problémákkal állnak szembe, tekintsenek az égre, és szívből kérjék az Istent, és az imádságot az Isten meghallgassa. Nap, mint nap érzem ezt. Köszönöm, hogy elmondhattam.
Ezt a gondolat bajod én ismeri, szívé bocsánat vár, vérével megvet hidd neki, és minden jó lesz már. Jöjj, míg az én ár nem borul, a tükrösség vár rád, mert mindeneknek üdve lesz, kereszt a Golgotán, kereszt a Golgotán.
Köszönjük szépen a testvérek szolgálatát, kérem álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Mind a ketten, Pisté, vagy csak egyik őtek? Múlt hónapban születettek. Tehát nem. Novemberben születetteket köszöntjük, de álljatok kömmel. Így van, mert Sanyék meg újonnan születtek most a múlt hónapban, úgyhogy igaza van Sanyinak, hogy ez az újonnan születésnek a ünnepsége lesz. Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére. Most már tényleg a 71-es énekkel folytassuk Isten tiszteletét. És békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigéjű rendelt, amely igét megírva Lukács evangéliumában találjuk annak 17. fejezetében, a 20. verstől a 30-ig a következő. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 17. fejezet 20. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. A tanítványoknak pedig ezt mondta, jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az ember fiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott vagy íme itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána. Mert ahogyan a villám cikázik az ég aljától az ég aljáig, egyszerre villam fel és fénylik, úgy jön az ember fia és az ő napján. Előbb azonban még sokat kell neki szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az ember fia megjelenik. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, az időfaktorral minden kor embere küzd, minden kor embere küzdött azzal, hogy a napok gyorsan haladnak, jönnek a nem nehéz napok, és az idő múlása az, az ember életét befolyásolja. Amikor fiatalok voltunk, amikor gyerekek voltunk, sietettük volna az időt, hogy bárcsak felnőttek lehetnénk. Amikor meg már felnőttek lettünk, akkor lassítanánk egy kicsit az időt, hogy kevésbé öregedjünk hamarabb, ne jön el olyan hamarabb az öregség kora. De hát jönnek a napok, szállnak a napok, és jönnek az időszakok az ember életében, iskoláskor, ifjúkor, a boldogság kora, és aztán jön a szenvedés kora, vagy a nehézségnek a kora is. Határidők szorítják az életünket, meg kell tennünk dolgokat, vannak vizsgaidőszakok a fiatalok életében, de szeretnének túl lenni ezeken a vizsgaidőszakon. Jönnek a nehéz idők, amikor pályaválasztás vagy munkanélküliség van, vagy nincs munkalehetőség, az emberek szeretnének túl lenni rajta, de hát minden időszaknak megvan a maga öröme, és megvan a maga bizonysága. Úgy, hogy Ilikiék is beszámoltak arról, hogy a nehéz időkben az Istenhez szorulva meg lehet tapasztalni az Isten békességét és a benne való örömet. Ha azt szeretnénk, hogy mindenen túl legyünk, akkor pillanatokon belül befejeződne az életünk és meghalnánk. Ezért az idő egy nagyon fontos faktor az ember életében, egy kronológiai vonalon éljük az életünket, és ennek minden állomása, minden pillanata, minden pontja nagyon fontos az ember életében. Persze ezekkel az időkkel jó kell bánni. Kicsit humoros vagy nevetséges az a szlogen, amit egyik cégnek a falán olvastam, amikor azt mondták, hogy lehet kérni tőlünk azt, hogy jó dolgozzunk, azt, hogy gyorsan dolgozzunk, és azt, hogy olcsón dolgozzunk. De e közül, a három közül kettőt lehet választani. És akkor szépen felsorolták, ha azt akarják, hogy jól dolgozzunk és olcsón, akkor nem lesz gyors. Ha azt akarják, hogy gyorsan dolgozzunk és olcsón, akkor nem lesz jó. És akkor így folytatták tovább a benne volt az, hogy kell idő ahhoz, hogy az ember jól tudja végezni a dolgát. És igény is erről beszél, amikor a felolvasott ige szakaszban az idő többféle formában megjelenik. Hogy végigmegyünk az ige verseken, akkor látjuk azt, hogy az azonos szóval fordítottak is különböző időszakokat vagy időt jelentenek. Ahogy 22. versben olvassuk, jönnek majd napok, jön majd az az időszak. Jönnek olyan napok, amikor vágynák azt, hogy Jézus Krisztussal együtt lehessenek az emberek. Aztán ugyancsak 22-es, az ember fiának napjai, amikor közöttetek lehetett, amikor Jézus Krisztus közöttetek volt abban az időszakban. És aztán 24. vers, az ember fia is az ő napján, majd azon a napon, az nem időszak, hanem az egy nap, egy pont. Ahogy olvastam az imént, végig cikázik a villám az ég aljától az ég aljáig, úgy jön el az Istennek a napja, az ítéletnek a napja. Egy pillant, egy szemvillantás. Egy napról beszél. Aztán olvassuk a Jézus Krisztus példáiban, vagy idézeteiben, Noé napjaiban, mik történtek, ettek, ittak, élték az életüket, abban az időszakban, amikor Noé élt. És aztán jött egy nap, amikor bezárult a bárkának az ajtaja. Amikor befejeződött a kegyelemnek a lehetősége, ott Noé idejében. És aztán Lótnak a példájában, amikor olvassuk, hogy Lót idejében is. Amikor Lót élt Sodomában, Gomorában, akkor ettek, ittak, házasodtak, építkeztek, adtak, vettek, élték az életüket, amúgy normálisan, de jött egy nap, egy időszak után jött egy nap, amikor Lót és a családjának egy része megmenekült, elhagyta Sodomát és Gomorát, az Isten pedig elpusztította. Noénak és családjának kegyelem volt, Lótnak és családja egy részének kegyelem volt, de a többieknek, Noé idejében az egész világnak, de Lót idejében Sodomának és Gomorának ítéletnapja volt ez. Így lesz Jézus Krisztus visszajövetelekor is, hogy kegyelem lesz azoknak, akik benne vannak, és ítélet lesz azok számára, akik nem tapasztalták meg a Jézus Krisztusban való kegyelmet, és nem fogadták be őt. Az igénk első versében a farizeusok is azt kérdezgetik Jézus Krisztustól, hogy mert szeretnék tudni, hogy, vagy szeretnének vitatkozni arról a napról, hogy mikor jön el az Isten országa, és hogyan jön el. Sokszor a farizeusok kérdése mellett nem az őszinte vágy volt arra nézve, hogy megismerjék azt, hanem szerettek volna Jézus Krisztussal vitatkozni. Szerették volna Jézus sarokba szorítani, hogy nem is Isten fia. Majd ők megmutatják, hogy ők jobban ismerik azt, hogy az Isten miként rendelt el ezeket a dolgokat. De Jézus először elmondja nekik, hogy hogyan nem jön el. Nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. És azt sem mondhatják, hogy íme itt vagy íme ott van. Olyan megdöbbentő, ahogy Jézus Krisztus végigvezeti a farizeusokat azon, hogy ne gondoljátok ti, hogy ezt a napot ti meg tudjátok határozni. Nem úgy jön el, ahogy ti gondoltátok eddig, hogy majd jelekből következtettek rá. Nem következtethető ki jelekből azt, hogy mikor jön el az Isten országa. Ma is sokan a farizeusok követői közül úgy gondolják, hogy érzik, tudják, és sokan kicsit károgva mondják, hogy itt van a vég. Mert már látjuk, hogy földrengések, égzengés, a világ, hogy tönkrement a bűn, hogy elhatalmasodott a világ, itt van a vég. Hát persze, 2000 év óta itt van. És lehet egyébként, hogy holnap tényleg vége van ennek a világnak. Mert Istennél egy nap ezer esztendő pedig egy nap. Amikor azt mondjuk, hogy itt a vég, akkor ebben benne van az, hogy ezer esztendő, meg benne van az, hogy a következő pillanat. Mind a kettő ott van az Isten igéjében. És olyan jó ezt látni, hogy Isten valóban bennünket föl akar készíteni arra a napra, ama napra. Ezért hozza elénk ezt a mai igét is. Fontos tudni, hogy a jeleket lehet kutatni, a jeleket lehet figyelni, de a jelek igazából nem fogják nekünk megmutatni azt, hogy melyik napon fog megérkezni. Mert egy nap ezer esztendő, és ezer esztendő egy nap. De egy nap, amikor majd megérkezik Jézus Krisztus, akkor világos lesz mindenki számára, hogy eljött az a nap. Tehát Jézus Krisztus nem arra a napra szeretne egyébként bennünket figyelmeztetni, sokkal fontosabbra hívja fel a farizeusok figyelmét is. Azt mondja, hogy ne azt a napot kutassátok ti, ne mondjátok itt van, vagy ott van, vagy így jön, vagy úgy jön el, mert Isten országa közöttetek van. Isten országa itt van közöttetek. És ez a közöttetek szó a Károlyi fordításban úgy van fordítva, hogy bennetek van. Az új fordítás azt mondta, hogy közöttetek, Károlyi pedig azt fordítja, hogy bennetek van. És ez nem lehet azt mondani, hogy az egyik fordítás jobb, mint a másik. Ezt a szót nem lehetne lefordítani csak egy tanulmánnyal. Tehát itt a Szentírásban nem fért volna ez a tanulmány, hogy alapvetően itt arról van szó, hogy Isten bennetek, vagy az Isten országa bennetek van, akkor, hogyha a szíveteket Isten megformálta. Ha Krisztus beköltözött a ti életetekbe. Ha ti benne vagytok, el vagytok rejtve Krisztusban, akkor Isten országa bennetek van, de ez kevés, mert Isten országa csak akkor jön el, hogyha hasonló emberekkel közösségetek van. Az kevés, hogy te Isten befogadtad a szívedbe, hogy Krisztus működik az életedbe, hogy te el vagy rejtve Krisztusban, ez egy nagyon fontos eleme, de akkor teljesedik ki, hogyha te abban a közösségben oldódsz föl, amely a Krisztusban megváltottaknak a közössége. Ezért mondja Jézus, hogy itt van közöttetek, itt van bennetek, közöttetek, akik Krisztus hívők vagytok, bennetek, akiket Krisztus megváltott, ott van az Isten országa. Nem itt van tehát, meg nem amott van, nem így vagy nem úgy jön el, hanem ott van közöttetek, a ti átéltétek Istennek ezt a csodálatos valóságát. Tehát Isten a benne hívő embereket ajándékozza meg azzal, hogy az Isten országának az ízét megérzik már itt is. És ezért csodálatos az a gondolat, amit Grenville-nek a felesége, Danny halál előtt mondott, hogy Jézus jön értem, és az Isten országának erről az oldaláról átvisz Isten országának a másik oldalára. Egy csodálatos megfogalmazás volt ez tőle, nekem nagyon tetszett, persze benne van ez mindegyikünk gondolatában, csak igazából így még nem fogalmaztam meg én sem magamnak. Isten kézen fog, és abból az országból, amit egyébként itt számomra már elkészített, bennem van is a testvéri közösségben, innen ebből a rész szerint való Isten országba átvisz az ő tökéletes országában. És Isten valóban ezt szeretné megéletni velünk, hogy Isten országát valóban megtapasztalhassuk itt, ebben a világban. De az a kérdés, hogy elsősorban az a kérdés, hogy a szívedbe költözhetette már az Úr Jézus Krisztus. Hogy befogadta-e őt? Befogadta-e a megváltót, amikor kopogott az életed ajtaján? Engedtél-e neki, amikor azt mondta, hogy én szeretnélek megvizsgálni téged, szeretnélek megtisztítani téged, szeretnélek gyermekemmé tenni? Ha engedted ezt, akkor megtörtént az első lépcső. De utána még ott van mindig a másik. Hogy fel tudsz-e oldódni a testvéri közösségben? Valóban része vagy-e egy olyan testvéri közösségnek, amelyben átélheted azt, hogy itt van Isten köztünk? Ahol ketten-hárman egy akaraton együtt van. Krisztus nélkül nem találnám két embert, aki egy akaraton lehetne közöttünk. Van egy arab tanmese, amikor azt mondták, hogy nagy vagyont kap az, aki talál két embert, aki hasonlóképpen gondol, egy akaraton van. És persze, hogy nem talál. Nincs két ember, aki egy akaraton lenne Krisztus nélkül. De Krisztusban, és ez a csodálatos, Krisztusban egy akaraton lehet lenni. Mert nem az én akaratom, vagy a te akaratod, vagy a másik akarata, hanem Krisztus akarata valósulhat meg az életünkben. És ezért csodálatos a házasság felé való, illetve a házasságra tanítása a Szentírás. Amikor azt mondja, hogy Krisztusban egyek vagytok, egy akarattal, akkor az asszony engedjen az urának, a feleség, vagy a férj pedig szeresse a feleségét. Egy csodálatos harmónia. Ha az Isten egy akaratra hoz benneteket, utána tökéletesen fog működni a dolog. Ha nincs meg ez az egy akarat, akkor hiába próbálod te szeretni a feleségedet, hiába próbálsz te engedni a férjednek, hiába próbáljátok megvalósítani a házasságotokat, igazából nem fog menni, mert nincs meg az az egy akarat. Isten erre szeretne bennünket elhozni, ezt szeretné a szívedbe költöztetni, mert akkor ott van az Isten ország. Ott lehet Isten országa a házasságban, ott lehet Isten országa akár egy munkahelyen is, vagy ott lehet Isten országa a gyülekezetben, a gyülekezeti közösségben. Átélted-e már ezt a megtapasztalást? Átérted-e azt, hogy Isten országa valóban itt van közöttünk? Mert elő van a szívem az Isten szeretetével, az ő dicsőítésével. De ez az kell, hogy ott legyen Krisztus a szívedben, és közösséget kell legyen a hívő emberekkel, a Krisztusban újjászületettekkel, a gyülekezettel. Ha nincs meg a közösséged, ha nincs meg az újjászületésed, ez nem valósulhat meg a te életedben sem. Érdekes egyébként megtapasztalni azt, amikor más nyelvi közegben, amikor nehezen kommunikál az ember az idegen nyelven, és mégis, amikor találkozik Krisztusban hívő emberekkel, átéli azt, hogy egyek vagyunk. És meg is értjük egymást. Pedig igazából csak, mit tudom én, egy-egy elejtett szóval tudjuk jelezni azt, hogy mi is van a szívünkben. És most nem angolokkal vagy amerikaiakkal gondolkodom, hogy egy kicsit elvakadozunk, hanem olyan számunkra érthetetlen nyelvük, ott dél-koreai atyafival találkoztam. És nem kellett sokat egymásra sem nézni, tudtuk, hogy ugyanaz a Krisztus van bennünk. Hogy miért adja az Isten ezt? Hát azért, hogy ez a közösség az Isten országa megvalósuljon. Amikor idegen nyelvi közeg van az ember, és ugyanúgy működik a közösség. Tehát nem csak a szavakkal megértetett dolgok jelennek meg ilyenkor, hanem az Isten az ő csodájával létrehozza azt, hogy különböző nyelvű emberek között is ott van a megértés, az egy akarat. És hát jó volt átélni tegnap a Grenville-ék esküvőjén, hogy két felekezet voltunk, és itt voltak a metodista atyafiak, akik Grenville-nek a szolgálatából sok áldást tapasztalhattak, éltek át, meg ahogy a mi gyülekezetünk is sok áldást tapasztalt Grenville jelenlétével, az ő csodálatos énekével, ige hirdetésével, sokszor Isten élményt adott nekünk, és így a két gyülekezet együtt volt ezen az esküvőn, ezen a mennyegzőn, és mi szerettük volna, hogyha ha Isten valóban jelen van. És azt tapasztaltam, hogy bár a metodisták kicsit másképpen gondolkodnak dolgokról, másként élik a gyülekezet életüket, mégis amikor itt voltunk, Isten országaként egy népként mozogtunk együtt, és egyáltalán nem volt súrlódás vagy döccenés abban, hogy két felekezet volt akkor éppen itt a templomban. Átértük a mennyegzőn is azt, hogy Isten országa jelen van azok között, akik a szívükbe fogadták Krisztust, és a közösséget meg akarják élni azokkal, akik szintén így élik az életüket. És az igény nagyon komolyan figyelmeztet arra, hogy nem lesz mindig így, nem lesz mindig, hogy jön majd olyan időszak, jön majd olyan kor, amikor majd vágyják a Krisztussal való közösséget az emberek, de nem találják. Az valami rettenetes lehet egyébként, hogy az ember tudja, hogy valahova el kéne érnie, tudja, hogy valamit meg kéne kapnia, de ahogy halad, úgy távolodik tőle, és nem kapja meg. Gyerekkorunkban volt ez a mesekönyveinkben, hogy úgy szánkóztatta magát a gyerek, hogy felkötött egy répát egy botnak a végére, és belógatta a szamár elé, vagy a ló elé, és akkor úgy húzta a szánkót, és irányította a nagyboton lógó répával. Nem tudom, fiatalabb nemzedékek látták ezeket a képeket. Valahogy ilyen az az időszak, amikor Jézus Krisztus keresik, és nem találják, hogy ott van, tudják, hogy el kellene érni, de ahogy haladnak, mindig megy tovább, és sohasem érik el, és ott van a szívükben az a békétlenség, ami ebből fokal, ebből következik. Eljön az időszak, amikor keresik az Isten igényt, de Isten nem szól. Eljön az az időszak, amikor nagyon vágyják a Krisztussal való közösséget, de nem találják meg. Isten nagyon komolyan figyelmeztet bennünket erre, hogy eljön az időszak, hogy milyen hosszú lesz, senki se tudja, de vágyják az emberek, és lehetetlen elérni. Jézus hozza ezeket a bibliai példákat, amit már az imént említettem. Az első példa az, amikor Noé idejében normálisan zajlik az élet, normálisan élik az emberek az életüket, keresik a boldogulásukat, és sokszor kinevetik azokat, akik az Isten dolgaira figyelnek, mint Noé idejében is. Bizonyára, akik elmentek mellette, akik figyelték, hogy milyen vadarságot csinál szárazföldön hajót építeni, azt mondták, hogy ez egy őrült ember, és senki se segített neki, vagy senki se állt melléje. Keresték az emberek a boldogságot, a boldogulást, és egyszer csak eljött az a nap, amikor Noé mögött bezárult az ajtó. Isten bezárta a bárkának az ajtaját, és senki sem mehetett már ki meg be. Még Noéknak volt ott egy jó próba, hosszú ideig nem esett az eső, nem jött a víz. Biztos, amikor ott kuporogtak a bárkában, eszébe juthatott neki, hogy jól becsapott engem az Isten, vagy mi lesz itt, akkor kinevetnek az emberek, hogyha majd ki kell szállni a bárkából, és nem lesz semmi víz. De egyszer csak jött a víz, és megemelkedett a bárka, akkor bizonyára sokan ott lehettek, és kopogtak az ajtón, hogy engedjél be Noé bennünket, mert itt fogunk elpusztulni. Volt jajveszékelés, meg bizonyára sokan magyarázták az életüket, hogy miért így viszonyultak hozzá, mi volt az, ami elvonta a figyelmüket, és miért nem segítettek Mózesnek, miért nem voltak ott, vagy Noénak miért nem voltak ott vele, de akkor már késő. Eljön az idő, amikor Noé és családja bevonul, megtapasztalja Isten kegyelmét, és a többiek pedig elpusztulnak. És nincs változtatási lehetőség. Megtörténik az, ami nem jöhet vissza sohasem az ember életében, az utolsó napon akkor az ítélet eljön, és az ítéletben meg kell állni. Ott már nincs mentegetőzés, nincs mentség. Jön az özönvíz, 8 ember megmenekül, megtapasztalja a kegyelmet, a világ pedig elpusztul, az ítélet alá kerül. Lót idejében is ugyanezt látjuk, hogy egy napon elhagyja Sodomát és Gomorát, és a családjának egy része megmenekül, megtapasztalja Isten kegyelmét, Sodoma és Gomora pedig elpusztul. Pedig ők is adtak, vettek, ahogy olvassuk az igében, építkeztek, próbálták az életüket boldoggá tenni, próbálták megélni az élet minden szépségét, gyönyörűségét. Egyszer csak jött Isten ítéletének napja, és elpusztultak azért, mert Isten nélkül tervezték be az életüket, Isten nélkül érték az életüket, és így nem lehettek a kegyelemnek az üdvösségnek a pillanatában. Ugyanúgy lesz Jézus Krisztus napján is, amikor majd eljön az Úr, és befejezi ennek a világnak az idejét, ott a kegyelem és az ítélet ugyanígy meg fog nyilatkozni, meg fog mutatkozni. Kegyelem lesz azok számára, akiknek a szívében Isten ott lehet, akit megújított, akit újjászült, mint hogy Sándorék most felálltak, hogy mi a múlt hónapban születtünk, pedig már 51 néhány éve itt vannak a Földön. Múlt hónapban születtünk újjá. És valóban ez egy nagyon fontos momentum, hogy az ember nyilván tarthatja azt. Én 56-ban megszülettem, és 1956-ban megszülethettem, és 1982-ben újjászülettem. Melyik a fontosabb időpont? Ezen is jó elgondolkodni. Nyilván nem lehetnék itt testben, ha 56-ban nem születek meg. De ha 82-ben nem születek újjá, akkor ez a nap, amiről beszél ez az ige, akkor engem az ítélet napjával találna meg. Isten pedig szeretne mindnyájunkat átvinni az ő kegyelmében, az örökké valóságba. Ezért szól hozzánk az Isten igé, hogy térjetek meg. Várakozás idejében vagyunk, várakozás idején az embernek készülni kell arra, hogy egyszer majd eljön Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus eljön a betlehemi kisgyermekként, amikor bejön ebbe a világba. Jézus eljön, mint megváltó, aki a világnak a dolgát rendbe teszi. Eljön személyes megváltóként az életedbe, hogy rendbe tegye az életedet, és majd el fog jönni harmadsorban úgy, hogy a világot meg fogja ítélni. Várakozni kell Jézus Krisztus eljövetelére, és nem elengedni egyetlen egy pillanatot sem, amiben az Isten kijelenteti magát. Mert itt lehet Isten országa közöttünk. Itt lehet Isten országa bennünk. És az a kettő együtt érvényes. Bennem és közöttünk. Így várjuk advent idején Jézus érkezését. Ez a 4 hét arra adatik, és most a 2. hetet kezdjük. Ez a 4 hét arra adatik, hogy megértsük azt, hogy az Isten mit tett értünk. Hogy megértsük azt, hogy mi a mi szeretünk ebben, és mit akart az Isten elvégezni az üdvösségünkre, hogy az ő kegyelme kiteljesedjen az életünkben. Ha megértjük, akkor miénk lesz Isten országa. Ha nem értjük meg, akkor miénk lesz Isten ítélete. Egy nap ezer esztendő egy nap, nem tudjuk mikor érkezik. Isten sohasem fenyegetni szeretne bennünket, hogy vigyázzatok, ha meg nem tértek. Hozom hónap a napot, és akkor végetek lesz. Mert Isten mindig úgy belekiált, hogy értsd meg, nem tudod, mikor jön a nap. Én segíteni szeretnék rajtad, ki szeretnélek emelni a kárhozat völgyéből, szeretnélek téged elvezetni az üdvösség földjére, szeretném a kegyelmet adni neked. Nyisd már ki a szemedet, nyisd ki a szívedet, értsd meg. Nincs más út, csak az Isten útja, nincs más út, csak a kegyelemnek az útja. Hiába megy most jól a dolgod, hogy adol, veszel, meg házasodsz, meg eszel, iszol, meg úgy gondolod, hogy boldogságod van. Nem ez az életnek a lényege és értelme. Találd meg, hogy aztán majd az evésed, ivásod, meg a házasodásod is az ő áldásában, az ő kegyelmében folyhassék. Így szeretne Isten bennünket fölkészíteni a fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a fogadására. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te valóban készítettél napot. És tudjuk, hogy ez a nap el fog érkezni. Ments meg bennünket attól, hogy mi azt spekuláljuk, hogy mikor fogsz Te érkezni, és hogyan érkezik az majd meg az a nap hozzánk. Hanem inkább készítsd úgy a szívünket, Urunk. Vondd magadhoz bennünket. Készíts úgy bennünket, hogy vágyakozzunk a benned való életre, a veled való közösségre. És építsd úgy, Urunk, úgy a szívünket, hogy vágyakozzunk a testvérekkel való közösségre. Hogy a fele barátokkal, a hívő testvérekkel, a benned újjászületettekkel ápoljuk a kapcsolatot, éljünk közösségben, hogy megdicsőülhess közöttünk, és mi tapasztalhassuk a Te országodat. Hálás a szívem, Uram, hogy nem engeded el a kezünket sohasem, földi életünk során folyamatosan mellettünk vagy, vezetsz, jó dolgunkban, rossz dolgunkban, örömünkben, nyomorúságunkban, Te lehetsz, ami megváltó segítés, segítségünk. Áld meg így bennünket, Urunk, a Te rád való várakozásban, hogy megnyílhasson szívünk, elvénk a Te befogadásodra. Amen.
a húsé
lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Átélhetjük mindazt, amiről az ige hirdetésben szó volt, hogy bennünk és közöttünk ott van Isten országa, ott van Jézus Krisztus. Következő vasárnapunkon szokott időben és rendben megtartjuk istentiszteletünket. Egy családi hétvégén leszünk, helyettesítéssel lesz megoldva az istentisztelet. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságba a következő vasárnap ige hirdetői szolgálatát, és könyörögjenek azért is, hogy a családi hétvégén megtapasztalhassuk Istennek a jelenlétét. Hirdetem a testvéreknek, hogy az adventi csendes napunk december 17-én lesz, 10 órakor kezdődik majd az alkalmunk. Erre az alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hívogassanak a testvérek is, hadd élhessük át az Istennel való közösséget fele barátokkal, ránk bízottakkal, kollégákkal, ismerősökkel, barátokkal. Az erre való készülésben az asszony testvérek segítségét kérjük, hogy süteménnyel szolgáljanak a adventi csendes napunk ebédje mellé. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt vasárnap, illetve elmúlt szombat este és vasárnap reggel a Katalin bállal telt el, és István hallottam, hogy hirdette, hogy majd Visi bácsi beszámol arról, hogy mi történt a Katalin bálon, és azt körülök Herce utcán, mert akkor már interneten bekapcsoltam is az Isten tiszteletbe, amikor mindez elhangzott. Nos, nagyon érdekes volt a Katalin bál, egy kb. 100 fős közösség jött össze egyházunk különböző területeiről. Voltak ott lelkészek, püspökök, az országos irodának a munkatársai, az igazgató úr is. Voltak az iskolákból, evangélikus iskolákból tanárok, sőt, diákok szülei. Szép programot állítottak össze, egy nagyon kellemes, nívós programú együttlét volt, amelyben végül is engem is kértek, hogy számoljak be a görögszállási integrációs programról. Én arra készültem, hogy majd adnak nekem egy 10 percet, és akkor elmondom, amit a szívemen hordozok. Ehelyett interjút készítettek velem a Bényi Ilona, vagy Éva?
Ildikó.
Igen, aki a Önök Érték című műsort szokta vezetni, ő vezette Sulek Csaba sportriporterre, vagy a Magyar Televízió sportosztályának vezetőjével. Engem az Ildikó interjú volt meg, és nagyon döccenősen indult a dolog, mert ő azt hitte, hogy létrehoztunk egy intézményt, és ott az intézményben irodisták vannak, és mit tudom én, mit csinálnak. Amikor kiderült, hogy nem erről van szó, és elkezdtem beszélni arról, hogy mi történik, utána fölvett a ritmust, és jóval túlmentünk a 10 percen, mint ami ránk volt számolva. Érdekelte a kérdés, érdekelte a program. Jó volt látnia, hogy a bálozó közönség is érdeklődéssel figyelte, hogy mi is folyik nálunk. Tombola sorsolásnak a bevétele volt az adomány, amit erre a célra adtak. 81 000 forint jött be ebből a tombola elárusításból, és ezt küldik át a gyülekezetünknek. Utána is sokakkal beszéltem, és nagyon érdekelte a társaságot, hogy hogyan mozog az evangélium a cigány testvérek között. Mindenki nagyon szeretné, hogy a cigány testvérek fölzárkózzanak, és a mély szegénységből, munkanélküliségből találják meg az életük normális megélésének lehetőségét, csak mindenki azok között a kétségek között mozog, hogy hogyan, mit csináljunk, hogyan csináljuk. Ezért örültek neki, hogy görögszálláson történik valami. Tehát nagyon jó az, hogyha tudják a cigány testvérek is, és a gyülekező tagja, és hogy figyelnek bennünket, hogy mi történik itt körülöttünk. És a személyes beszélgetésből, meg gondolom ebből az interjúból is kiderült. Tehát köszönjük szépen, jól éreztük magunkat. A táncban nem vettünk részt, de miközben táncolt a társaság egy része, mi addig tudtunk beszélgetni azokkal, akik szintén nem táncoltak, vagy éppen pihentek két tánc között. Ez volt a feleségemmel az első bálozásunk, amelyen alapvetően jól éreztük magunkat. Nem volt görcs, én azt hittem, hogy majd nehéz lesz földolgozni azt, hogy lesznek ott majd ilyen bálozó típusú emberek, akik ezt nagyon megszokták, és otthonosan mozognak benne, de alapvetően a főszervező, az igazgató úr mondta, hogy szükség volt arra, hogy lelkiképpen is megérintessenek ezek az emberek, tehát jó volt, hogy az interjú elhangzott akkor ott velem. Köszönöm azoknak az imádságát, akik hordoztak ebben a helyzetben is bennünket. Mi is gondoltunk ide a testvérekre, amikor az Isten tisztelet kezdődött, hogy az Úr áldja meg a gyülekezeti közösséget akkor is, hogyha nem vagyunk itt. Mint ahogy Inike is hirdette, vagy bizonyságot tett róla, Misi, a kántorunk kórházban van, hordozzák a testvérek imádságos szeretettel Misinek az életét és gyógyulását, és a családnak az életét és gyógyulását is. És itt hirdetem is Irikének, hogy ha valamiben segíthetünk, akkor bátran szóljanak. És ezt mondhatom a gyülekezet egésze nevében is, hogyha valamire szükség van, akkor tessenek szólni, és szívesen segítünk, hogy örömben, bánatban, nehézségben együtt lehessünk. Természetesen az imádság listára is vegyék fel a testvérek, és itt, akik szerepelnek, azokkal együtt hordozzuk az Úr előtt az ő életüket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen a kezdetben úgy legyen most és mindörökké. Amen. Még egy hirdetni való azonban van, de ezt nem én mondom el, hanem akkor Rózsa Sándor és a felesége. Persze, föl is lehet jönni, itt jobban hallatszik akkor.
Erős várom, Istenem! Először is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetünket, és nagy szeretettel mondanám, lámpalázas vagyok.
Na majd mondom, akkor mondom én helyettem, mert úgy látom, hogy bajban van. Kisebb bizonyság tételre szeretnék tenni, röviden szeretném fogni. Mi 1977-ben összeálltunk, mint két jó barát szinte. 1980. december 18-19-én polgárilag megesküdtünk, és úgy éltünk, addig még újjá nem születtünk, ami azt jelenti, hogy 2011. november 2-ától én már újjá születtem, és Isten segítségével eljutottam odáig, hogy ma el tudjam hirdetni azt, hogy december 18-án itt az Úr szín előtt kérjük őt, hogy adjon bennünket össze.
Kérjük az Úr áldását, és szeretnénk megosztani ezt az örömet a gyülekezettel, amire nagy-nagy szeretettel meghívunk mindenkit, aki itt van, és aki elfogadja.
Most lenne még egy pici dolog, amit imádkozok nagyon a családommal, és Misi bácsék, akik tudják, hogy 13-án lett a vejemnek egy nagy motorbalesetje, és igenis az imádságunknak van a foganata, mert 13-án bekerült a kórházba igen nagy sérüléssel, életveszélybe volt, és múlt hét csütörtökön Isten segítségével haza is engedték, aminek nagyon örülünk. És imádkoztam érte sokat, hogy épüljön fel.
És már tud járni.
Köszönöm szépen, hogy
meghallgattam. Köszönöm szépen. Sanyék nem mondták, hogy utána egy szeretett vendéget is terveznek, amire várják a kedves testvéreket, de majd ezt én akkor hozzáteszem. Így van. Tehát utána terveznek egy kis együttlétet a másik teremben, tehát akik itt lesznek 18-án, akkor meghívják egy kis szeretett vendégségre az itt lévő gyülekezet tagjait. Tehát így készüljünk 18-ára. Az úrvacsorára készülve pedig 171-es ének, ugye? 171-es számú énekünket énekeljük. 171-es ének. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzám. Ezért rendelte az Úr az ő országának dicsőségét, ezért rendelte el a bűnbocsánatot és a békességet. Így hirdetem én is tinéktek bűneitek bocsánatát, hogy oldal legyen az a mennyen és a földön az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 103-as ének, 103-as ének lesz majd a liturgiánk éneke. Neki énekes könyvünk 103-as énekét énekeljük majd liturgiaként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a Földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent este és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunkért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványinak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár, ez az én vérem, amely ti érettetek ontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent oltárához. Békesség néktek!
Addig a 439-es számítás, Uram, menj el tőlem! 439. Thank you.
műsorunk este, melyért nem is megtudtam. Teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek!
Thank you.
Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség
nektek.
Tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus.
Thank you. Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz szívben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Az igaz hídben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusnak. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most adjunk hálát az Úrnak, magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetsz közöttünk, és mi te benned, hogy átélhetjük azt, amit igédben adtál. Áld meg bennünket, Urunk, hogy örömünkben, bánatunkban soha se hagyjunk el téged. Erősíts meg bennünket, Urunk, ebben a mai napon is. És így adunk hálát azért, amit Bélteczky misén is elvégeztél. Köszönjük, hogy ismerhet téged, és add meg, hogy jelenlegi állapotában te lehess ő az egyetlen menedéke. Erősíts meg bennünket is, Urunk, a vele való közösségben, az érte való imádkozásban. Erősítsd a családot, és erősítsd azt a közösséget, aki körülveszi őt. Fedezd be bennünket, Urunk, a te kegyelmeddel, szent lelkeddel. Dicsőítsd meg magadat, fiadért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.